Az 54. Zsoltárra kezdem a mai gondolataimat. Az 54. Zsoltár, Dávidnak a Zsoltára és a 4. verstől, 3. verstől kezdem olvasni. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmeséged szerint, irgalmasságodnak sokassága szerint töröld az én bűneimet. Egészen most ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts meg ki engem. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkeim szünten előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben és tiszta ítéletedben. Amikor ezt a Zsoltárt olvasom, eszembe jut fiatal koromnak egyes időszaka, amikor valóban mélyen megérintett, amikor magam is orgona mellett ültem, és azt játszottam, és korálként is, Zsoltárként is énekeltem. Viszont mélyen megérintett ez a Zsoltárnak a üzenete, és valóban bűnbánatot is éreztem. Most azonban, amikor az előző időszakban kezembe vettem ezt a Zsoltárt, mégis van bennem, és előm felmerült egy kérdés. Mit jelent ez a Dávidnál ez, hogy egyedül ellened vékeztem? Ez egy nagyon kemény gondolat, és egy nagyon kényes gondolat is, hiszen ez egy elkülönülés jelent. Mintha Dávid nem akarná rendezni a dolgait másik emberekkel szemben, nem akar szembesülni és személyesen rendezni a dolgait. Tudvány ennek a Zsoltárnak története van, miközben az a történet, amikor a proféta szembesíti azzal a tettel, amit házasságtörésnek definiál. Nagyon sok biblia magyarázat, sőt a biblia fordításokban, akár Károlynak is a fordításában, Sámuel a második könyvének a 11. fejezetének a fejcíme az, hogy Dávid házasságtörés gyilkossága. Hozzá kell tennem, hogy ez már is egy kicsit számomra az mostani ismeretem szerint kérdéseket okoz bennem, hiszen Dávid nem törhetett házasságot, semmiképpen nincs házasságtörés, hiszen abban az időszakban, amikor ő élt, a házasságnak egészen más fogalma volt. Egészen másképpen értek az emberek, különösen a királynak a házasságát nem mondhatnó házasságnak, hiszen több nehézség volt, és a királynak a udvartartása, a feleségei, ágyasai mind-mind azt a cél szolgálták, hogy a királyi ház, mint olyan, biztosan betöltse hivatását, biztosan a királynak legyenek utódjai, tehát maga a királyi folyamatosság működhessen utódokkal és örökösökkel. Tehát semmiképpen nem házasságtörés volt. A másik pedig a házasságtörés kapcsán akkor beszélhetünk a mai világban is, hogyha házasság működött, nem pedig valami más emberi kapcsolat. Miért is hozom ezt az első kérdést, és első anomáliát már is előtérve? Azért, mert a történet ismerős. Dávid, amikor a 11. fejezetben olvassuk, Dávid nem ment el a csatába, amit a nép végzett, hanem szinte kényelmi okok miatt a csapat elment az amoriták ellen harcolni, és a király nincs a helyén, hanem azt mondja, hogy ő inkább otthon van, marad, megvárja kellemesebb időt, amikor nincs a nagyon-nagyon meleg, amikor az ostromlás az biztos, és tudta azt, hogy az utolsó befejező ütközet az egyértelmű győzelemet hoz, de kényelmes volt, talán lusta is volt, és otthon maradván az közel-keletnek az ismert meleg időszakába délután pihent, mint valamennyi ember, és ebben a pihenésből felkelve, ahogy a Bibliában olvassuk a 11. fejezetbe, a második versben, és lőn este felé, amikor felkelt Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétál, látta a tetőről egy asszonyt hürdeni, aki igen szép termetű vala. Házasságtörés. Igen, amikor már kell beszélni bűnökről, és amikor olvassuk Dávidnak a bűnbánati Zsoltárat, az 54. Zsoltárt, ahol kijelenti azt, hogy egyedül eledvérkeztem, ebben a pillanatban gondolkodnom kell, hogy mi is történt itt valóban. Valóban bűn történt, kik a bűnösök, mi a bűnnek a tétje, a foganatja és a következménye, miről szól. Miért mondja bátorsággal Dávid azt, hogy Isten ellen egyedül te ellened vétkeztem? Amikor itt olvasok a történetet a Sámuel II. Könyvének a 11. fejezetében, akkor az első lépés az, hogy meglát Dávid ebben a meleg délután az este alkonyában, a hűvösebb időben már naplemente tájékán egy nőt, aki fürdik, aki az a nő, aki éppen a tisztasági fürdőjét végzi el. Tisztulási fürdőt. A tisztulási fürdő ismert a zsidóságnál, minden egyes havi ciklus után a nőnek volt egy tisztulása, és bizony ez a tisztulási fürdő sokat jelentett ma is, meg annak idején is a zsidóság és más arab népeknek is mostanában. Azt jelenti, hogy ez az időszak a nőnek a legfogékonyabb, a megfogantatásnak a leghatásosabb időszaka, amikor egy férfi és a nő találkozása utódnak a nemzésével jöhet létre. Ez a legbiztosabb időszak, amikor megfogonhat egy nőben a petesejt, és gyermek születhet. Én mindjárt felteszem a kérdést, hogy valóban ebben az esetben Dávid kimondottan a szexualitásának volt alárendelve, meglátott egy szép nőt, és mint minden férfi, nem csak a szemét vetette rá, hanem a vágya is, kielégist akartak nyerni, már is kísértésként jelentkezett nála. Mi történt? És nem nehéz kitalálni, és nem nehéz átgondolni, hogy itt nem csak a szexualitásról van szó, ami minden férfiben élő dolog, hanem sokkal több. Több, hiszen Dávidnak nagyon fontos volt, hogy Isten ígéretét betartva, utódokat nemzen, és Isten ígérete szerint a Dávid házának a fennmaradása működjön. Ő ebben a nőben tudatosan vagy tudattalanul, de bizonyára tudatosság is volt benne, ő saját maga biztosítani akarta a trón öröklésének a rendjét, az megfogantatása által megszülethető gyermeke vagy gyermekei által. Mi történt? Lement a szolgákhoz, és a szolgáknak szóltak, hogy pontosítsák, ki is ez a nő. Batseva végül is ismert név, egy tehetős családnak a tagja, és egy hiteus hadvezérnek, a testőrségnek egyik parancsokának a felesége. Mi történik? Történik az, hogy Dávid nem csak kívánságot kap, hanem mindjárt ténykedni is akar. Amikor megjelentették a Dávidnak, hogy megjött a férje Úriás Batsevának, akkor Dávidnak a következő lépéseit tapasztalhatjuk. Azt, hogy mindenképpen szerette volna félretenni valahogy ezt a férfit. De valójában csak a gyilkosság volt itt. Valójában csak az volt, hogy a hatalmával visszaélve vagy élve eltüntesse a férjet, hogy a nő az övé legyen. Sokkal másabb itt a történet, és felmentő jellege van Dávidnak a cselekedeteire. Dávidnak a cselekedeténél viszont tudni kell, hogy szerette volna mindenképpen, hogy távol kerüljön a férj a feleségtől, magát a Batsevétől. De hát felmerülnek újabb kérdések. Újabb kérdések, hiszen ebben a történetben egyből előkerülnek olyan leleplező adatok, olyan leleplező tények, amik kétségbe vonják egyáltalán, hogy házasságban élte Úriás és Batsevé. Azért, mert amikor Úriás megérkezik, abban a pillanatban, amit a Bibliában olvassuk, ennek a fejezetnek a további részeiben, jelentették Dávidnak, hogy nem ment el Úriás az ő házához, amikor megérkezett, akkor mondta Dávid király Úriásnak, nem útról jöttél? Miért nem mentél a te házadhoz? Az első kérdés igazából egy törvénynek a számon kérése, nem jogos, hanem mint férfi a férfitől kérdezte, miért nem mentél haza? Miért nem mentél haza, és miért szeged meg azt a törvényt, aminek a kérdés mögötte van? Hiszen a férfinek az elsődleges kötelessége együtt élni a feleséggel, hiszen egyek. Kötelessége hazamenni a házához, mert számtalan felelőssége van és tevékenysége van. Miért? Miért nem ment haza az a hadsereg vezetője, amelyik éppen harcból érkezik, távolból, fáradtan? Miért nincs benne az a vágy, hogy elsőként a feleségét lássa, elsőként a feleségével megélje a szexualitást, a megölelhesse és az egyesülhessen vele? Miért van ez? És bizony ki kell mondanom, hogy Úriás nem felmenthető. Ez, amiben ő él, ez nem házasság. Így házassága se törni lehet. Mert amikor Úriás megérkezett, akkor még ő maga is mond mentegetőzőként olyat, ami szinte mosolyogtató, hogy felmenti önmagát, hiszen a Fri láda, az úrnak a ládája is nincs jó helyen, akkor hogy ő hogy mehetne haza, ismerjük ennek a történetnek a többi részét is. Egyszerűen nem megy haza, nem keresi fel a feleségét, hanem ott marad a király közelében, sőt, mi több után Dávidnak az invitálására még együtt isznak, és ő meg is részegedik, mint a Biblia írja. Kérdés tényleg ez, hogy is mondhatta ki Dávid azt, hogy egyedül Isten ellen vétkezett, és itt van a magyarázat is. Itt a magyarázat, hiszen ez a nő, akit Besavajnak hívtak, tulajdonképpen a törvények szerint el kellett volna válni Úriástól. Ez a meg nem élt házasság, ez a gyermektelen házasság, ez a haza nem megyek, és nem fontos a családom és a nő, ez egyértelműen jelezte azt, hogy amennyiben lehetősége lett volna, hiszen abban a korban egy nőnek nagyon kevés lehetősége volt, el kellett volna válni a feleségének tőle. El kellett volna válni, és ebben az elválásban bizony a feleségnek a tehetetlensége az, hogy nem történt meg. Nem létező házasságról beszélhetünk. A nem létező házasságnak van egy másik kritériuma is, hogy abban a korban is a katonák, amikor harcba mentek, megírtak egy vállólevelet, mint egy bónba, mint egy megerőlegezve. Megelőlegezve az, hogy ha a csatából nem érkezne haza, a háborúból nem érkezne haza a katonaférj, akkor szabaddá tette, elválik a feleségétől. Szabaddá tette, elváló levelet írt. És ezek olyan bóni jellegűek voltak, amelyikkel gyakorlatilag szabaddá tették a feleséget, hogy a férj halála esetén, a gyászidő kihordása után, kitöltése után szabadon férhez mehetett. Úriás papíron halott volt, önmaga adta meg azt a lehetőséget, hogy halottnak nyilvánítsák, és ami még rosszabb és még borzasztóbb, hogy úgy is élt, hiszen nem volt egy a feleségével, gyermektelen volt, és nem élte meg a házasságot. Így Dávidnak a cselekedete igazából nem házasságtörés, hanem olyannak mondható, mintha egy özvegy asszonyt vett volna feleségül, hiszen később feleségül is vette. Egyedül te ellened vétkeztem, ezt mondja Zsoltáros. Egyedül. Igen, ebben a háromszereplős helyzetben Becsavé maga a nő, mint házasságban nem élő, nem házasság törésnek a megszenvedője, és érthető az, hogy nem tiltakozott, különben sem tiltakozhatott volna, hiszen a király nagyság ellen nem volt mit tennie, nem tiltakozott az ellen, hogy háljon és egyesüljön Dáviddal. Ugyanakkor a másik szereplő, a férj, Úriás, viszont súlyosan elmarasztolható. Nem éri meg azt, ami Istentől elrendelt, ami Istentől áldás, ami a jövendőnek az alapja, az utódlásnak a továbbvitele, a gyermeknemzés, egyiket se élte meg. Mulasztási bűnök miatt nagyon-nagyon-nagyon sok mindennel elmarasztalható ő. Korunkban is sokszor tapasztalhatjuk, sőt, egyre inkább tapasztalhatjuk ezt. Van, akinek nagyon fontos a hivatása, nagyon fontos az, hogy nagy legyen, nagyon fontos az, hogy sikeres legyen, és messze elhanyagolja a feleséget és a családját. Vajon tényleg ez házasság? Tényleg együttélés és jogos? Bárki által meg nem támadható állapot? Nagyon sokan csodálkoznak, hogy fontos az egzisztenciájuk, fontos a sikereik, és bűnös módon ugyan, de a feleségük vágyik arra, ami természetes. Vágyik társra, vágyik ölelésre, vágyik gyermekre, mindarra, amit Isten beleütetett minden nőnek a szívébe. Ki az elmarasztalható, aki ott hagyja parlagon a feleségét, vagy az a feleség, aki szeretné megélni, és ha bűnös módon is, de mégis megéli azt, ami egy nőnek adatott Istentől. Elmarasztható Úriás sokkal jobban, mint Dávid. Mégis Dávidnak is természetesen az önmegvallott bűne, vétke érvényes. Miért érvényes? Azért, mert amikor elküldi Úriást úgy, hogy megrendezi azt, hogy meghalhasson, önmaga ítélkezik. Önmaga teszi megvalósult-e azt az ügyvezetői állapotot, amit a előre megírt elváló levél alapján bármikor aktivizálni lehet, ha elesik a harcos, megelőlegezte és elintézte azt, hogy Úriás meghalljon az ő küldetésében, hogy Dávid szervezett meg neki. Ennek a célja mindenképpen az volt, hogy megszerezze Betsabét, hiszen annak már a szíve alatt ott volt a gyermek. Az özvegység ellentett, de maradt gyermek szíve dobogott az anya méhében. Miért is volt Dávid? Isten ellenes, Isten ellen vétkező. Elsőként azért, mert az ő tettei miatt, hogy meghalt Úriás ott a csatában, az ellenségnek adott örömet, és úgy, ahogy van, ezzel Istennek szégyenéül lett az ő cselekedete. Mert Isten megígérte győzelmet, Isten ott volt a csatában, és mégis megfutamodtak, mégis meghalt Úriás. Az ítéletet, amit Dávid megszerkesztett Úriás életében, tulajdonképpen Istennek a megszegyítésével végződött. Ugyanakkor a másik nagyon fontos dolog, ami a mi életünkben igen sokszor előfordul, az, hogy tudjuk, Istennek van egy ígérete. Úgy, mint Dávidnak volt, hogy az ő házanépe soha nem hal meg a trón, s mindig lesz utódja. És erről ő akart intézkedni. Bathseba, mint olyan módos családból származott, szép nő volt, elvileg szabad nő volt, és Dávid, amikor meglátta, érezte a testi vonzalmat is, úgy, ahogy van ez együtt, annyit jelentett. Döntött, ő hozza létre az utódot, ő biztosítja önmagának az utódot. És én azt hiszem, sokszor vagyunk mi is így. Sokszor vagyunk, hogy Isten ellen vétkezünk. Mi akarunk szolgálatokat, mi akarjuk Istennek a tervét megvalósítani, és így elutasítjuk Istennek azt az áldását, azt az ajándékát, azt a feltételét, amit kizárólag ő adhat mindenhez. Mi akarunk házasságot, mert tudjuk, hogy Isten akar adni házastársat. Mi akarunk tenni valami jót, és Isten nem akkor akarja, és nem olyan módon, mint ahogy elképzeltük azt, hogy mi ő érte fogunk szolgálni. Dávidnak ez a két bűne volt. Ítélkezett, Isten helyett csinál szabad utat ahhoz, hogy Betsabé az ővé legyen. Ő akart intézkedni, és ő intézkedett azért, hogy legyen utódja, és Isten a mi életünkben is nem tűri meg az, hogy helyette ellene tegyünk valamit. Mert az ő akarat ellen tenni, az egyben azt is jelenti, hogy Isten ellen teszünk. Az ő akaratának a nem idebe való sürgetése, öncélúan és önkezüleg történő megvalósítása bizony Istennek az haragját okozza számunkra is. Hasonlít az eset, hogy amikor az előzőekben és az életünkben sok esetben Izmael szültünk. Hasonló, amikor mi akarunk valamit. Dávid életében az akarás a tettel is párosult, mert szabad utat akart adni az ő akaratának. És ez felesleges volt Úriás. Megvárhatta volna. Megvárhatta volna az, hogy Isten teszi szabaddá Betsabét. Hiszen azt a férfit, aki nem éli meg a házasságot, attól a nőnek el kell válni. Bármilyen furcsa, ebben a mai világban is érvényes a törvény. Csupán a kereszténységnek a törvény átírása és átdolgozása az, ami gátolja a vállások létrejöttét. Igen, az a férfi, aki nem visel gondot a házáról, az a férfi, aki nem tölti be azt a feladatot, ami nem más, mint egyé lenni a feleséggel, és aki nem vállalja így az utódokat, azt el kell szinte zavarni, el kell válni tőle. A Biblia szerint a válás kizárólag a nőnek a joga. Kizárólag a nőnek a joga, és így Betsabénak, vagy a mai asszonyoknak is, akik nem érik meg a házasságot, szinte kötelező elbocsátás helyett elválni a férjétől. A férfinek viszont fordítva el kell bocsátani azt a feleséget, akivel mindez nem jöhet létre, aki nem éli meg a házasságot, nem érik meg, nem hallják el a házasságot, az nem házasság, hanem elbocsátásnak a parancsa. Isten nem engedi az ilyen kapcsolatokat, és a mai nap is mind a kettő érvényes. A férfinek el kell bocsájtani, a nőnek el kell válni attól, aki nem éli meg a házasságot, aki nem éli meg Istennek a rendjét. Tehát ebben a három szereplős történetben Betsabé felmenthető. Betsabé nem csak felmenthető, hanem a gyermek halála után, mint tiszta asszony Dávid felesége lehetett. Mint megtisztult asszony, folytatásnak, az utódlásnak érdekében megszülheti tiszta formában, Isten akaratában, Isten szerinti időbe és módon az ő gyermekét. Dávidnak viszont maradt a bűnbánat, Dávidnak maradt a vétkét megbánni, és egyértelmű, hogy ő nem fogja megbánni a vétkét. Hogy mit tett Úriással, ő Úriással, amit tett, Isten helyett ítélkezés volt, Úriást a bocsánatot sem kérhetett, azonban Úriást esetében az ő házasságát Dávid nem törte meg. Nem törte meg, hiszen más formában élték annak idején a házasságot a Biblia emberei, és azt a házasságot, amelyik nem működött, bizony nem tarthatjuk ma sem házasságnak. Betsabé és Úriás a írások szerint nem hálták el, nem élték meg, mert Úriásnak fontosabb volt a siker, fontosabb volt a király mellett lebzselni, fontosabb volt, hogy ő a nagy hitteus katona, és ami még fontosabb lett volna ennél, a társa, akivel egynek kellett volna lenni, a felesége, a gyermek, az otthon, ez számára nem jelentett semmit. Figyelmeztető ez számunkra is. Isten valamennyiknek adott fontos feladatot. Megadta a társat, akivel együtt lehetünk. Megadja az áldásokat, az otthont, a gyermeket. És tudjuk meg, hogy utána adja csak a feladatainkat, szolgálatainkat, hiszen ezeket egyedül úgyse végezhetjük el. Egyedül álló ember nem tudja elvégezni azt a szolgálatot, amit Isten adott neki. Csak részfeladatokat vagy segítő szolgálatot tud ellátni. Elsőként tehát meg kell élni azokat az alaptörvényeket, amit még a teremtés után, sőt a teremtésben, még az édenkerti állapotban adott a Teremtő Isten mindenkinek. Ha ezt nem fogadjuk el, akkor bizony kérdéses, hogy házassága-e a házasságunk, kérdéses, hogy tényleg élve megözvegyítjük-e a másikat, és nagy kérdés, hogy aki a szenvedő fél, mint Betsabé ebben az esetben, Isten kezében, hogyan és miként éli meg, amit Isten neki elrendelt, amiért ő vágyott, és amiért ő nőnek teremtetett. Vigyázzunk tehát azokra a törvényekre, amit Isten elsőként adott minden embernek. Ne cseréljük fel, még szolgálattal se. Ne cseréljük föl azzal, hogy önző módon nekünk fontosabb a király mellett lenni, fontosabb nagy katonának győzelmekre menni, fontosabb nagy szolgálónak lenni. első legyen, hogy valakivel ketten egyként, családként, egy közösségként Isten akaratában legyünk, és hogy ebben a hátországgal és áldás közepette megélhessük a szolgálatunkat. Ha nem tesszük, akkor mi is elmondhatjuk, mint Úriásnak is el kellett volna mondani, Isten ellen vétkezett. Nem csak a feleség ellen, hogy nem élte meg a házasságát, hanem Isten ellen, aki a házasságot parancsként adta nekünk, mert jó az nekünk. Talán így érthető az, hogy miért mondja Dávid, egyedül Isten ellen vétkeztem, nem vétkezett. Hiszen szándéka jó volt, a Betsabéval a hálásának a szándéka nem csak testi volt, hiszen tudta, hogy most foganhat meg egy gyermek ennél a nőnél, aki a tisztulás vizéből jön ki. Tudta, és talán akarta is, hogy legyen utódja. Csak rosszul, saját akaratból, saját erőből és saját ítélkezés által tette lehetővé a gyermek megfogantatását. Igen, mi is sokszor egyedül Isten ellen vétkezünk. Vannak bűneink, amit Dávid is mond, de ez másik terület már. Vannak vétkeink is, amit elkövetünk, de ez egészen más. Amikor Isten akaratát, Isten parancsát önmagunk akarjuk megoldani, és nem várjuk meg annak a utasítását, idejét, módját, amit egyedül ő határoz meg. Bizony mi is elmondhatjuk, Istenem, egyedül ellened vétkeztem. Ellened, bár fáj a szívem, hogy meghalt a saját akaratomból született gyermek, de bocsáss meg nekem.